Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Revizor R beszélgetés című műsora, és a mai vendégem Nagy Kriszta, aki képzőművész, performer, előadó művész. Mit hagytam ki? Te hogy mutatnád be magad, Kriszta? Énekesnő.
Ilyesmi.
Nem hagytam ki semmi fontosat?
Azt hiszem nem.
Oké. Kicsit a kezdetekről, vagy nem is annyira a kezdetekről kérdeznélek, hanem inkább arról, hogy milyen hatások értek téged életedben, vagy így a művészetedben. Azt lehet tudni, hogy a képzőn például Maurer Dóra volt az egyik mestered, de hogyha azt kérdezném tőled, hogy ki az, akitől a legtöbbet tanultál, és mit, akkor arra mit válaszolnál?
Talán Szent Jóvi Tamástól, aki az Intermedián tanított, őtőle szabadságharcot tanultam, nagyon sokat tanultam tőle gondolkozni, tehát hogy úgy tanított gondolkodni minket, ami nagyon jellemző lett most már az én gondolkodásomra is. Ez a sztrájk őre nagyon jellemző, az elégedetlenség, a szabadságharc, ilyesmi. Ezt az Intermedián tőle tanultam nagyon sokat, és furcsa módon a Beke Lászlótól tanultam még. Azt gondolom nagyon sokat művészettörténet órán, a kortárs művészetről.
Említetted a szabadságharcot, ami egy nagyon furcsa fogalom, ugye általában így a köznyelvben a szabadságharcot, azt így a nagy magyar szabadságharcokra szoktuk érteni. Hogy nálad mit jelent a szabadságharc?
Hát nálam azt jelenti a szabadságharc, hogy minden nap szabadságharc. És bármennyire furcsa, a mai politikai helyzet, amiről semmilyen szinten nem óhajtok beszélni, mert már elég követ kaptam, de ebben nem veszek részt többet ebbe a kuplerájba, bocs, de ennél többet él az életem. Hogy ezek a kis performanszok és szabadságharcok teljesen átmentek a művészeti életből a parlamentbe. Valáfúra, tehát ott vannak ezek a fickók, akik ilyen krumplikat visznek be nejlonzsákba, meg tudod, ilyen, meg lefekszenek a földre, meg... Szóval ezt mi 10 vagy 15 vagy 20 évvel ezelőtt az iskolában ezt úgy csináltuk, hogy ilyet csak a művészek csinálnak. Most itt kiderült, hogy körülbelül az egész parlament művészként viselkedik, amit így nem annyira értek, mert szerintem ahhoz azért, hogy művész tudjál lenni, ahhoz igaz embernek kell lenni. A politikusok már pedig kizáró ok az igaz embernek levés. A szakmájban tekintve, ha érted, gondolom.
Persze, természetesen. Ugyanakkor, szóval hogy ezt én is látom, hogy a politika egy kicsit elkezd ilyen performance-szerűen működni, színházként működni.
Abszolút.
És hogy te viszont, mint képzőművész, amit hát nyilván a magyar neoavangárban már megvoltak ennek a hagyományai, de hogy te képzőművészként azért erősen vagy performer is, tehát nem az összes, de nagyon sok kiállításod köré, egy ilyen performatív környezet is társul, és hogy az akciók felől kezdesz el gondolkodni egy-egy műalkotáson, vagy a képzőművészet a vizualitás felől?
Hát... Szerintem inkább az akciók felől jövök, tehát hogy valami elintézni való van, és akkor ahhoz találom meg a megfelelő médiumokat. Tehát mit tudom, például, ha már itt furcsa mondani, itt vagyunk a parlamentnél, bocs, eszembe jut egy munkám, amikor a parlament előtt székeltem, mert hogy én jobban, azt gondoltam, ez a pösszeti beszéd környékén volt, vagyis hát biztos voltam benne, hogy én jobban székelek, mint ők a vonatjákben székelnek a parlamentben, és ott abszolút a mondani valómat találtam fontosnak, és ott akkor láttam ott azt a tömeget, rendőrök, stb. Mi egymás, és akkor kitaláltam, hogy ehhez mondjuk ennek a műalkotásomnak, vagy akciómnak, vagy valami, hogy nevezzük így, az legyen a médiuma, hogy az interneten van egy fotó, van egy ilyen szarküldőszolgálat, egy ilyen applikáció, amit, hogyha úgy gondolsz, hogy szerinted is jobban székelek én, mint bent a vonatján, akkor megnyomtál egy kis gombot, és akkor egy ilyen rózsaszín dobozba egy ilyen kis stilizált kaki belepúgy, és akkor oda repült a parlamenttel, és akkor abból ilyen téglafalak épültek fel, vagy egy téglafal épült fel a sok kis rózsaszín dobozból. Ha olyan sokan leszünk, akik itt így gondolják, akkor ez egy olyan magas fal lesz, ami nem engedi rák folyni a fekáliát, hanem önmaguk nyakába zúdul. De van olyan, amikor mondjuk még kezdő feministaként mondjuk az Árpa Attilás melomat megcsináltam, akkor gyakorlatilag tudtam, hogy a bulvár sajtó lesz az én médiumom most ebben az ügyben, és ezért festettem meg az Attilát és magamat ebben a bizonyos pozitúrában, és akkor bele is jött a csőbe a bulvár, tehát tök működött, szuper volt, és akkor lett ugyanegy festmény, de valóban mindig van valamilyen média, nevezzük hacknek, de tehát, hogy valahogy megmozgatom a médiát, tehát hogy gyakorlatilag az újságírókat, stb.
Uh-huh. És szerinted ez az oka annak, hogy azért jóval ismertebb vagy közismertebb vagy, mint a magyar képzőművészeknek a legnagyobb része talán?
Hát ugye gyakorlatilag én egyszerre lettem nagyjából fereskóa énekesnője, meg a kis képző, a képzőművész bikinibe csináltuk meg ezt, hogy egy lányzenekar volt, és én ott valahogy így belekeveredtem ebbe a képzőművészetről, nem volt szó soha, csak is a szaklapokban, és teljesen belterjes volt a képzőművészet. Nagyjából egyébként még most is az, tehát hogy gyakorlatilag a szakma saját maga baráti körének a kiállításaira járt el, egymásért írtak magukról egy cikket, elolvastak és örültek, és engem ez nagyon izgatott, hogy valahol ez popularizálódjon, ez a titkos kis szervezet, amit Magyarországon képzőművészetnek élünk meg. És én direkt csináltam ezeket az ügyeket, hogy figyeljenek nem csak rám, hanem a művészetemre, vagy a művészetre, tehát amikor a óriás plakátomat csináltam, a kortárs festőművész vagyok ott, akkor az konkrétan erről szólt, hogy hello, létezik egy olyan fogalom, hogy kortárs művészet. És tessék odafigyelni rá, és hát most már lassan azért kap, hát most már mondjuk a két nagy, vagyis hát most már gyakorlatilag szinte majdnem az összes ilyen aukciós ház, akik nem kortárs képpel kereskedtek eddig, most már nyitottak a kortárs felé. Tehát most már azért most már ott vagyunk, de mondjuk 20 évvel ezelőtt, akik képet akartak venni, mondjuk a Kizelvak Tamáshoz mentek el, teszem azt, ott nem volt csak háború előtti magyar művészet. Uh-huh. Tehát 2000-ben 1945 előttig volt mondjuk nagyjából prezentálva a művészet jelenléte, ami azért elég vicces.
Én azt érzem, hogy mondjuk a kortárs magyar színházhoz, vagy zenéhez képest a kortárs magyar képzőművészet rendkívül alul reprezentált. És mit gondolsz, hogy miért van ez így?
Az 50-es, 60-as, 70-es, 80-as éveknek a kultúrpolitikája egyszerűen a képzőművészetet nem hozta be a köztudatba. Nem tudom, miért meg kéne őket kérdezni. ez miért történik így. Én nagyon szenvedek tőle, hogy így van.
Uh-huh. És szoktál arról beszélni, hogy a ti szakmátokban bűn pénzt keresni? Lehet, hogy nem fogalmazok teljesen pontosan. Ez mit jelent pontosan?
Hát például ez is lehet, csak nem akartam genyóskodni. Az oka annak, hogy a képzőművészet alul prezentált a többihez képest, a többi művészeti ághoz képest. Én nem tudom, én azt látom, hogy pontosan a művészet történészek, a kurátorok és a művészet csinálók, tudod, akik művészekből csinálnak művészetet, tudod. Mert azért egy művész nagyon nehezen tud anélkül művész lenni, hogy őt kanonizálják, elfogadják, stb. Ők valahogy egy olyan világban nőttek fel az előttünk levő, mondjuk az átkosban, abban az időben, amikor a képzőművészek valahogy nagyon erősen támadhatták a kultúr, akkori kultúrpolitikát, és így saját magát végül is valahogy a művészeti így elzárta, és akik most még csinálják a művészetet, azok még nem tartanak ott, hogy már erre nincs szükség. Érted? Tehát, hogy már nem vagyunk betiltva. A kortárs képzőművészet már nincs betiltva, mert nem az egész a politikáról szól, és egyébként is most már a politikát lehet azért mondjuk kritizálni elérebesen.
De a bűn pénzt keresni, az itt konkrétan azt jelenti, hogy bűn állami pénzt elfogadni?
Van. Jaj, hogy annál sokkal egyszerűbb. Simán, hogyha elindulsz azon a ranglétrán, hogy elkezdtél eladni képeket simán embereknek, már az is bűn.
Volt egy kiállításod, aminek az volt a címe, hogy a múzeumok falára festek, nem a kanapé fölé. És hogy ha jól értem, akkor ennek a kiállításnak az volt az üzenete, hogy a művészet ilyen formán, hogy kanapé fölé kerüljön, nem kiárusítható. Miközben ugye mégiscsak amellett érvelsz most, hogy hát azért jó lenne, hogyha a kortárs képzőművészek képeit megvásárolnák emberek.
Ez így van, ez egy teljesen ellentmondás.
De mit gondolsz erről? Akkor?
Erről azt gondolom, hogy Szentöbbi Tamástól tanultunk, csak az ökör következetes. De vannak időszakok, amikor ezt gondolom, és akkor amellett harcolok, és vannak időszakok, amikor meg mást gondolok. Akkor pont egy ilyen rohamom volt, hogy valakinek nagyon nem akartam megfelelni. Nem tudom. Nem emlékszem rá. Tele vagyok ilyen önellentmondásokkal.
Mi a baj azzal, ha egy kanapé fölött lóg egy kép valakinek a lakásában?
Semmi. Akkor úgy gondoltam, hogy valószínűleg csak sejtem, hogy ismerem magam az alapján, hogy az lehetett, hogy elkezdtek ilyen divatos trendek lenni, hogy mit lehet jól eladni. Szerintem én erre reagálhattam. Jó rég volt már az is. És szerintem az volt, hogy nem fogok csak azért valahogyan festeni, hogy jól el tudjak adni. Mert azért ilyen van egyébként, hogy egy művész elkezd valahogy festeni azért, hogy el tudjon adni. Tehát van az, amikor festesz egy képet, és másképp fested, hogy el tud adni.
Érted? Aha. Tehát, hogy amikor a művész alá megy a közönség igényeknek, az a problematikus.
Igen.
De hogyha nem, és dacára ennek el tudja adni a képét, akkor az meg rendben van.
Hát igen.
Orbán Viktor 57-szer. Lefestetted Orbán Viktort 57-szer, szerintem ez elképesztő teljesítmény. meg úgy képzelem, hogy egy ilyen relaxációs folyamat is, vagy nem tudom, hogy miben voltál, miközben ezt csináltam. De közben azon gondoltad, hogy azok ilyen alapvetően eladásra szánt képek voltak, nem de?
Nem.
Nem?
Vagy de. A kettő dolog egyszerű volt. Ott én akkor csináltam ezt a sorozatot, gyakorlatilag, hogy már tudtuk, hogy lesz egy kiállításom a Godóban másfél vagy két hónap múlva. Valamint dolgoztam is. Azt hiszem, éppen Jézust és Mária Magdolnát akartam megfesteni szerelmes párként. Amikor így egy olyan lakásba kényszerültem bérelni lakást, ahol azon, hogy egy rövid ideig maradok, és nem szereltettem be a tévét, hanem ilyen mindig tévét vettem, tudod, és csak ilyen 3 vagy 4 csatornám volt, és abból az egyik az RTL Klub volt, a másik meg az a TV1, és ott akkor abban az időben állandóan az Orbán Viktort láttam a képernyőn, és akkor voltak az EP választások, meg a második, vagy a nem tudom első, nem tudom hányadik kétharmad, tudod, és akkor az egész liberális szakmám az nyűszített, ahogy most is nyűszít, hogy itt van a világ vége, és most mi lesz, és akkor én azt mondtam, hogy hát baszd meg, akkor Orbán képet kell festeni, ennyi. Ebből csináltam gyakorlatilag egy viccet, és annyi volt, ez is valahol performance volt, tehát nem csak a képek voltak önmagában, hanem ezt is, ahogy a sajtó körbejárta, és végül is belegyűrűztem az egészen érdekes bugyraiba a sajtónak, tehát voltam egy németországi híradóban is, tehát nagyon vicces volt. Nekem az volt a lényeg, hogy kiszámoltam, hogy hány négyzetmétert kell beterítenem a galériába, hogy az az érzésed legyen, hogy ha bemész, akkor a plafontól a földig mindenhol Orbán kép van. És akkor ennek volt egy mondjuk egy 400 ezer forintos anyagköltsége, és akkor én azt gondoltam, hogy muszáj lesz nagyon olcsón adni a képeket, hogy visszajöjjön, és gyakorlatilag egy ilyen kis cukorka zacskót csináltunk be, egy nyalókát, vagy szóval milyen olcsó kis, az 57 ezer forint volt, tehát 57 ezer forintért nem tudsz venni.
Hát igen.
Semmilyen műtárgyat. Semmilyen sem.
Ezért gondoltam, hogy eladásra szánt képek, igen. Uh-huh.
Tehát, hogy azért lettek ilyen apró picik, hogy könnyen megvehető legyen. Azért voltak ilyen picikék, mert ezek ilyen 60x40-esek, vagy ilyesmik voltak, szóval picikék voltak, hogy könnyen meg lehessen venni, és ilyen szempontból, egyszer, ez is nem egy szink történet, az egyik egyfajta akció volt, hogy Orbán Viktor képe mindent beborít, és bekúszik a családoknak az életébe, és az ágyneműben, meg az asztalterítőn is minden ott hagyja a nyomatát. Bocsánat, hogy emeltettem a kamerát, de szorizom, ez most így van. De az is egy nagyon régi vágyam, hogy eladjunk képeket, és úgy adjunk el képeket, hogy az egész kiállítást eladjuk lábon, úgy, mint Londonban, vagy New Yorkban, vagy nem tudom, mert Magyarországon egy kortárs kiállítás az úgy néz ki, hogy elmenjük egy vagy két kép, és megmarad mondjuk 15. És én akartam egy olyat játszani, hogy elmegy a kiállítás lábon.
Oké, árulj el egy titkot. Léva Janikó tényleg vett egyet ezekből a képekből?
Abszolút.
Komolyan?
Igen. Nem tudom, hogy miért. Ő gyakorlatilag megfordította a sors kerekét azzal, hogy te bement. Mert azelőtt azok az emberek vásárolták, akik szerint ez gúnyolódás volt, és vett egyet a Léva Janikó, és utána viszont pedig azok az emberek is vásároltak, akik szerint pedig ez nem gúnyolódás, hanem tényleg annak a koronának ott van a Viktornak a fején a helye. És akkor, amikor azt láttam, hogy úgy működik ez a rendszer, ezt én gyakorlatilag csak megálmodtam, tehát nem tudtam, hogy fog ez történni. Tehát gyakorlatilag tényleg azt számoltam ki, hogyha 57 ezer forint egy kép, akkor mondjuk ha eladunk 10-et, akkor már nullára kijövök. Tehát ez volt a nagy biznisz ebben. Tehát abszolút nem számítottunk rá. És utána már tudatosan játszottam ezzel, hogy mindenki választhat belőle.
Jól értem, hogy neked igazából nem volt konkrét politikai statementet, és és azt akarom kérdezni, hogy szerinted önmagában az, hogyha valaki lefesti 57-szer Orbán Viktort, az politika-e, vagy az-e a politika, amit utána a média csinál belőle?
Én szerintem, amit én csináltam, az nem volt politika, az művészet volt. Az egy helyzetábrázolás volt, ami teljes híven tükrözte a magyarországi helyzetet, mert egyébként akkor az még egy új dolog volt, hogy ilyen szinten mindenhova bemegy a politika. Tehát azért előtte kinézett híradót, érted? Meg hol volt az, hogy lementél a kedvenc, nem tudom én, kis ivóhelyedre, most tök mindegy hova, és ott 25, meg 30, meg 40 éves emberek politizálnak. Tehát ott régen nem volt, azelőtt nem volt ilyen, mert mindenki egy oldalon állt, de mindenki ellenzékben volt, ugyebár, mert volt a hivatalos kultúrpolitika, és így a politikáról nem volt szó. Egyrészt megtanulták, hogy nem nagyon érdemes beszélni hangosan a politikai nézeteidről, mert akkor még ugye szigorúbb volt, főleg ugye, ahogy megyünk vissza időbe. És ez egy teljesen új helyzet volt, hogy gyakorlatilag családok vagy baráti körök vesznek össze egymással.
A rendszerváltás előttről és utánról beszélsz,
igen, ugye? Igen, igen. Tehát én arról beszélek, amikor én a képeket csináltam, akkor volt olyan, hogy barátok vesztek össze, és házasságokban volt feszültség, hogy ki mit gondol, hogy sárga vagy piros. Érted? És én ezt láttam, én ezt akartam. Szerintem a művészetnek valami ilyesmi a, nem tudom, a mozgatórugója, vagy a feladata, hogy a társadalmi helyzetről adjon egy képet, és akkor, hogyha majd 200 év múlva előveszünk egy festményt, akkor majd tudjuk, hogy mi volt akkor a... Tehát ki volt akkor például a miniszterelnöknek, különben nem fogok tudni. Tehát mit tudom én például, hogy azt mondom, hogy nézzünk meg egy gólyaképet, akkor megnézed, ott van a meztelen maja, de nem tudod, hogy ki volt akkor az uralkodó Spanyolországban. Nem tudod a nevét. De a gólyáért tudod, meg azt is tudod, hogy ezért a képért mondjuk a gólyát inkvizíció elé állították, mert nem volt szabad meztelen nőt úgy ábrázolni, hogy az felismerhető-e a, nem tudom én, Alba hercegnő volt. Tehát mit mondok? Tehát, hogy volt persze hagyománya az aktfestészetnek, de akkor azt mindig úgy kellett elnevezni, hogy az alvó Vénusz. Tudod, meg Magdolna, vagy Máriát meglátogatja az Isten, vagy tudod, ilyen mindig egy ilyen mitikus, konkrétan mitikus sztori kellett, hogy legyen egy kép mögött.
Várjál, de akkor te azt mondod, hogy Orbán Viktor hosszú távon nem fog túlélni, mármint nagyon hosszú távon, de a róla készült portréid azok igen.
Így van, ezt mondom.
Ah, oké.
Okay. És szerintem 100%-ig így van. Tehát, hogy mondjuk most, és ezzel is nem akarom mondjuk megsérteni az Orbán Viktor, de mondjuk a Széchenyit mondjuk szeretjük, egy nagy magyar volt, mondjuk, ha nevezhetjük így, vannak róla gyönyörű festmények, tudod, hogy ki festette, de nem tudod, ki volt akkor éppen hatalmon. Mondjuk, ha nagyon akarod, igen, akkor tudhatod, de nem igazán érdekel, hogy nem is tudod, mert nem is arról szól a cucc, szerintem.
Tök érdekes, hogy azt mondod, hogy nem szeretsz, nem akarsz politizálni, miközben például ezzel, hogy mi a magyarság, vagy mi Magyarország, végül is már tök régóta foglalkozol. Még amikor a Geszti Péter, emlékszem, megírta azt a Magyarország című förmedvényt a Cirque du Soleilnek a Allegria című számából, akkor te írtál erre egy ellen Magyarország számot, és azt mondtad, hogy a Geszti Péter Magyarország az hazug. Ami hát ez végül is egy politikai kijelentés, vagy a Magyarországgal kapcsolatos gondolkodás az tulajdonképpen az.
Jogos politikai kijelentés, igen. Van egy ország,
Mit gondolsz, hogy milyen az igaz Magyarország? Tehát, hogy tudnál egy képet festeni az igaz Magyarországról, vagy?
Hát folyamatosan átalakulóban van, de én szerintem sajnos, amit én leírtam abban a dalban, az sajnos szerintem nagyon igaz Magyarországra, tehát így ezer évekre vissza, meg most is, meg tök mindenki van. Tehát a magyarok szerintem iszonyatosan kishitűek, gyávák, ocs, és nem akarják az újításokat elfogadni, csak akkor, ha nem magyar ember találta ki. És ez tök szomorú. Tehát én azt látom, hogy ha itt valaki működő egyéniség akar lenni, akár zenében, akár mondjuk színházban is, talán ott azért van egy-két eredeti figura, mondjuk, rendezőként, de minden valami hasonlít egy külföldi cuccra, érted? Tehát ha más nem, a Geszti Péter például valahonnan vette azt a számot, nem egy magyar zene volt, ugye? És én egyébként, ha már Széchenyinél tartunk, a Széchenyi is őrültek házában kötött ki, azért, mert segíteni akart a magyarokon. Tehát, hogy én azért szomorú vagyok ilyen szempontból, mert nekem nem feltétlenül van mondjuk párom külföldön, és ezért nehezen értik, amit csinálok. Érted, mit mondok? Tehát, hogy...
Nem, ezt elmagyarázod.
Hát, hogy ilyen másik nagy Krista külföldön nem nagyon van, de mondjuk egy másik Fluor Tomi az van, meg egy érted? Szóval mindig a magyar filmeknek a nagy része is például egy valamilyen trendet 10 év után lekövet. Mondjuk nem sorolom ide az összes rendezőt, mondjuk az Enyedi Ildikót például nem sorolom ide, de mondjuk a valami Amerikát mondjuk ide sorolom. Például, vagy nem tudom, én meg igazából pont az Orbán Viktor ügy kapcsán én a saját barátaimtól, ugye, akik a szakmámnak a lényege, a ugye a liberális oldal, azoktól én bántást kaptam. Én tudom, itt elterjedt egy ilyen népmese, hogy az a művész jó, aki éhen hal. Tudod meg, akit a kora nem ért meg. És hogyha én csinálok egy olyat, amit megért a korom, akkor én biztos rossz művész vagyok. Érted, mit mondom?
Nagyon, nagyon furcsa, hogy ez tényleg csak a képzőművészetre jellemző. Tehát, hogy nyilván a színház az egy teljesen más szitu, az a tényleg a pillanat művészete, de hogy igazából az irodalmárokon sem kérjük számon, hogyha esetleg véletlenül néha netán keresnek egy kis pénzt a könyveikkel.
Furák ezek az árak, én ezen gondolkozom. Tehát, hogy 44 millió forintért ütöttek le, azt hiszem egy fél éven belül talán a Sotheby's-nél, vagy a Christie's-nél, nem tudom, egy Rilla Judith festményt. Szóval az is fura, hogy az Istenbe kerül egy festmény 44 millió forintba. Szóval ez is valami írtó fura ez az egész. Nem tudom, hogy ez jól van-e kitalálva például. Tehát, hogy lehet, hogy... Mert ugye a magyar műkincs piac, vagy műtárgy piac, inkább így mondom, ugye amikor elkezdett így kinőni a földből, az is körülbelül ugye 2000 környékén volt 20 évvel ezelőtt, 98, ilyesmi, amikor csináltam az óriás plakátomat, akkor már egy-két galéria nyitott, ami azért volt, hogy egy profit galéria, tehát hogy eladós galéria legyen, és akkor ők azokat az árakat írtak a képek alá, amit láttak Ausztriában. Érted? És ez ahhoz képest, hogy előtte a műcsarnok vagy képcsarnok vállalatnál mondjuk nem, hogy meg tudtál venni 60 ezer forintra, ráírták ugye 1 millió forint, az tényleg egy riadalmat keltett esetleg azokból az emberekből, akik szívesen hazavittek volna egy képet a falra. Szóval lehet, hogy ez például rossz. Tehát lehet, hogy tökre lejjebb kéne vinni az árakat Magyarországon. A
képet. Mennyi egy, ha létezik ilyen, egy átlag magyar kortárs műalkotás? Hogy honnan indul? Tehát, hogyha én bemennék valahova, és szeretnék valamit venni, akár tőled egy képet, az mennyibe kerül nekem?
Hát most ugye én nagyon sokat játszottam ezzel, hogy legyen nagyon olcsó a kép, és akkor valamit kitaláltam rá, hogy miért legyen nagyon olcsó. Például az Orbán Viktor képeknél én ott kitaláltam, hogy ez 56 ezer forint, vagy 57, ez őrült kevés pénz egy képért. De igazából meg szerintem annyira nem is kevés, és ezért tettem bele végül is ugyanazt, azokat a mozdulatokat a Viktorról, meg hasonló az egész projekt, hogy egy nagynak egy pici részét tudták elvinni. Hát most akkor mondjuk egy 70-szer százas, vagy 100-szor százas festmény, az már lehet milliós értékrendben is, és ez lehet, hogy nem jó így. Érted, mit mondok? Tehát, hogy végül is vannak nagyon drágok útorboltok, de azért ott is, nem tudom, 400 ezerért már tudsz magadnak venni egy kanapét, amire büszke vagy, ha jönnek a barátaid. De 400 ezerért nem tudsz fölé venni egy bazió képet, ami úgy méretben megy, meg stílusában a biocenteres, nem tudom, kanapét fölé. Érted?
Szóval, értem.
Én például ezen nagyon gondolkodok, és most ugye a Godó Galéria kezdeményezése, akinek én ugye a tagja voltam, meg mi egymás mellett tanultuk ki ezt az eladós dolgot. Ott a Sárfáj Zoltán ott elindított egy ilyen játékot, hogy nagyon olcsón tudsz kortárs képet venni. Csak ennek ilyen pillanatban az az ára, hogy egy totál kezdő embertől kell venned egy képet, és semmilyen útmutatásod nincs mellé, hogy ez érni fog-e valamit, valaha vagy soha semmit sem fog érni. Mert azért az embereknek a nagy százaléka nem ért ahhoz, hogy mi a jó kép, meg mi nem. Tehát nekik azért kéne, hogy bemenjenek egy galériába, hogy megmondják nekik, hogy ez most a menő, ezt kell megvenni. Tehát itt nincs olyan, hogy a tévi újság hátoldalán be vannak mutatva most menő trendek, érted.
De az olyan lehetetlen egyébként, Krisztó, hogy az ember bemegy egy galériába és levesz a falról egy képet, mert tetszik neki, vagy hazavisz valamit, mert tetszik neki?
Hát tudom, hogy nem tudom ilyet csinálni, mert még hogyha kurva olcsón veszel, akkor is baromi drága. Érted? És hát, hogy még most ez szóval, tudod, a 60-as, 70-es, 80-as években, hogy a képzőművészet, ugye meséltem erről az elén, ugye teljesen elfordult a hivatalosságától, és átment egy ilyen titkos klubba, ahol lehetséges, hogy a kiállított tárgy egy darab tégla volt, mint konceptműalkotás. És akkor a közönségét elveszítette, vagy elmarta magától, vagy elfordult a képzőművészet a közönségétől, és most meg visszafordulna a közönséghez, de olyan árakat ír oda alá, ami egy olyan országban érthető, ahol soha nem fordult el a közönségétől a képzőművészet, és folyamatosan tanítgatta őket, érted? Tehát nincs ez az iszonyatos nagy űr. Tehát hogy az embereknek fogalmuk nincs róla, hogy mi a jó művészet, és mi nem. A 90%-a csak is a szakmának érdeklődik ez iránt. Érted? És ebben nem nagyon kapnak útmutatást. Valahogy ez így van. És hát gondolj bele abba, hogy hát most nem akarom megkérdezni, hogy mennyi pénzt keresel egy hónapban, de biztos, hogy nem tudsz megvenni az egy havi keresetedből egy kortárs képet.
Nem én. Ebben én is tökéletesen biztos.
Na, ez valahol nem jó. Nem tudom, ez valahol nem jó.
A legutóbbi kiállításod 2019-ben magyar nemzeti genderművész vagyok, ezt a címet viseltem. És azt szeretném megkérdezni tőled, hogy mi az a magyar nemzeti genderművész?
Na, te vagy az első, aki ezt megkérdezted, érzed el. Ő senki nem kérdezte meg.
Mindenki tudta?
Szerintem senki nem tudja, hogy én mit gondolok erről. Kérdezik meg. Lehet, hogy azért, mert annyiszor mondtam el, hogy nem mondom, mert mit gondolok Orbán Viktorról.
Hogy azt gondoltak, semmiről nem fog soha semmit mondani.
Igen, hogy először tudom megmondani. Nem tudom. Én azt gondolom, full komolyan, hogy én magyar nemzeti genderművész akarok lenni, és egyszerre én van egy képem, hogy ezzel a kiállításom volt, egy harisnya kötő. Egyébként föl van egy papírra, aminek az egyik oldal, olyan, mint egy híd. És azon a ráimezve, hogy híd akarok lenni, és a két part között. Tehát én oda arra vágyok, hogy ez a két oldal, ugye az értelmiségi bal, és a jobb oldal, amiről a bal azt gondolja, hogy ott nincsenek értelmiségiek, azok így valahogy abba hagynák ezt a folyamatos egymás ellehetetlenítése bulit, és inkább elkezdenénk valamit építeni. Tehát én részemről már hiteltelennek tartom egyébként a jelenlegi baloldali kritikákat is, mert egyszerűen számtanilag nincsen esélye annak, hogy valaki mindig mindent elroncson. Tehát, hogy szerintem kéne valamit kitalálniuk, hogy néha-néha megdicsérjék a másik oldalt valamiért, érted? Mit tudom én, hogy jó volt az oltás, vagy klassz lett a híd, vagy mit, tehát folyamatos gyűlölet és ellenkezés, és erre egyszerűen én azt mondom, hogy nincs matematikai esély. És viszont a jobb oldalnak viszont tényleg nagyon lagyha a gender gondolkodása. És én szerintem én tudnék adni nekik egy-két jó tanácsot, hogy kell ezt hozzáállni, és mit is jelent az, hogy gender. Mert nem azt jelenti, amit ők hisznek.
De gondolod, hogy ők tényleg nem tudják, vagy arról van szó, hogy ezzel a kommunikációval egy ilyen gumicsontot akarnak bedobni? Tehát hogy én azt gondolom, hogy
nem tudják, szerintem.
Hogy nem, tehát hogy ők is pontosan tudják, hogy a gender az nem azt jelenti feltétlenül, hogy transzneműség, és hogy az ég egyet a világon mindenki transznemű akar lenni.
Nem tudják.
Nem tudják?
Nem.
És ugye...
itt mondani.
Ez a híd funkció, szóval, hogy tök megértem az igényedet arra, hogy legyen a két oldal között valamilyen kiegyenlítettség, viszont én azért azt tapasztalom mondjuk a kortárs magyar kultúrában, hogy a vezető kulturális elit, vagy hát a Fidesz kulturális elitje, nagyon erősen, erőnek erejével és rengeteg pénzzel és efforttal elnyomja azt a kulturális kört, amit te liberálisként értelmezel, ami mondjuk egy kicsit szabad, vagy kevésbé kapcsolódik ehhez. És hogy például neked is volt olyan kiállításod, amit politikailag cenzúráztak. Nem igaz?
De.
És hogyha politikailag cenzúrázzák egy kiállításodat, akkor szerinted még alkupozícióban vagy?
Igen.
Igen?
Igen, mert erős vagyok, karizmatikus, és szerintem tudok mozgatni embereket az agyuknál fogva. Uh-huh. Én ezt hiszem, ezt gondolom. Figyelj, a művészet, meg a művésznek valahol naívnak kell lennie a szempontból, amilyennek most te érzel engem, vagy akik nézik ezt, hogy valami naívan állnak ezt a dolgot. Figyelj, egy művész, aki nem hiszi el, meg tudja váltani a világot, az kuka. Tehát szerintem. De ennek úgy kell hozzáállni, hogy de meg tudom változtatni a világot, és addig vagy jó művész, amíg azt gondolod, hogy meg tudod változtatni a világot. Aztán van egy csomó művész, akiket nem tartok rossznak egyébként, akik hosszú hajú lányokat festenek, az csá, vagy tájat, nem tudom, tehát hogy ők nem feltétlenül lövik be ezt életfeladatnak. De én azt gondolom, hogy mind a két oldalnak kellene engednie. Érted? És hát mindenféleképpen okosabb ugye a baloldal, tehát hogy valahol ezt a szenvedélyes igazi ellenállás szerintem nekik, nekünk, vagy hát most nem tudom, én nem akarok azonosulni senkivel, ezt valahol föl kéne adni. Uh-huh. Tehát mit tudom, mondok egy példát. Például a György Péter azért elég meghatározó alakja azért a liberális értelmiségnek, és azért például azt tudtam mondani, hogy jó az a Liget projekt.
Ez a híd, vagy a kiállításod, hogyan járul ahhoz hozzá, hogy a két oldal egymásra találjon? Tehát, hogy a művészeted ehhez hogyan kapcsolódik?
Amikor azt mondom, hogy magyar nemzeti genderművész vagyok, akkor azt gondolom, hogy azok a munkáim, amik egyébként most már szintiszt a feminizmusnak mondhatók, uh-huh. ami viszont gender kérdés rohadtul, sőt, az aztán csak az igazi gender kérdés, a feminizmus, amiről szerintem egyébként a jobb oldal tényleg azt hiszi, hogy az már nincs. Különben a bal oldalon is vannak egy csomó, akik azt hiszik. Szóval én azt gondolom, hogy én teszem a dolgomat, tehát mit tudom, a testre írós képeim, ahol a testemre felírogattam bizonyos kemény mondatokat, amik arról szólnak, hogy tényleg mennyire nyomasztó az, hogy ez a két nemet nem tud egyenlő lenni. Én azt gondolom, hogy mutatom az utat, vagy beszélek valami fontosról. Érted? Uh-huh. Én azt gondolom, hogy nekem a dolgom az, hogy bizonyos ideákat letegyek, ilyen bizonyos köveket, amik mentén lehet gondolkodni. És hogyha például a baloldal nem rohant volna le azért, mert eladtam 4 millió forintért képeket, és nem kapott volna hisztérikus rohamot, akkor mondjuk nem lennének velük kapcsolatban, nem tudom, most már ilyen előítéletei.
Aha. Akkor most ezek szerint itt arról van szó, hogy az egész művészet ez kompletten erre, tehát hogy megfeleltethető a magyar nemzeti gender művésznek, vagy annak a fogalomnak.
Nem értem, mondd meg egyszer.
Hogy tulajdonképpen te, mint művész, és nem konkrétan egy-egy képet, hanem te, mint művész, vagy a nemzeti gender művész. Aha, oké, értem. Tehát, hogy ez nem arról van szó, hogy festettél egy rakás ezzel kapcsolatos képet, hanem te, mint performer, vagy...
Igen, én szeretnék átvenni, mit tudom én, március 15-én egy ilyen díjat.
Ja, jó, rendben. De örülök, hogy megint megérkeztünk hozzád, mert még egy témakör van, amit szeretnék veled végérni, és aztán átadom majd neked ezt a díjat.
De te, én a parlamentba akarom a bajszusát.
Abban nem tudok segíteni. Szóval, hogy...
De hogy is nem, segítesz.
Azt...
A telefonom. Most, hogy beszélünk erről, érted? Ne fut csődön, de meg kedves Nagy Krista, szeretnénk önnek átadni egy díjat, amit direkt az ön kedvéért készítettünk, havi apanással. Mm.
Amit még szerettem volna, az, hogy a privát szférát, tehát az, aki te vagy, az milyen kapcsolatban áll a te performer szerepköröddel. Elmondom, hogy mire gondolok. Amikor először láttalak téged, akkor én, nem tudom, gimis voltam, és egy Tereskova koncerten voltam, és akkor az volt, hogy ott a koncerten voltak ilyen berúgott csávók, és akkor ott kiabálták, hogy vedd le a pólód, vedd le a pólód, és akkor rajtad nem volt melltartó, és akkor egyszer csak így levetted. És akkor arra gondoltam, hogy ez borzalmas, tehát hogy ez egyszerűen felháborító, és aztán rájöttem, hogy hát tulajdonképpen te így ezzel a borzalmassággal akarod megmutatni ennek az egész szexizmusnak a borzalmát, és hogy mennyire vagy te az az ember, aki ott áll fönn a színpadon Tereskovaként és leveszi a pólóját, illetve mennyire vagy az az ember, aki bemegy a Hír TV-be és azt mondja egy adásban, hogy szerelmes vagyok Orbán Viktorban.
Hát nem pont, ezt mondtam, azt mondtam, ez szerelem lett, igen, ezt mondtam így. Kérdezték, mit érzek, ne kérdezte az Andrea nevezető, nem tudom, milyen Andrea, hogy mondjam meg, hogy mit érzek Orbán Viktor iránt. És így, tudod, hogy nem voltam a hírtévében, és úgy vissza akartam kérdezni, hogy ez pontosan hogy érzed? Tehát szexuálisan? Tényleg szerint teszultam volna, és itt akkor ebből így gondoltam kijönni ebből a kérdésből. Hát figyelj, az elején beszéltünk arra, hogy ellentmondásos vagyok. Hát figyelj, azért vagyok, én azt gondolom azért vagyok ellentmondásos, mert teljesen ellentmondásos a világ, az a világ is egy teljesen ellentmondásos hely, mondjuk az én közegem, és amiben mondjuk jól érzem magam, mert ti olyanok vagytok, ellentmondásosak vagytok, tehát ti a világ körülöttem, ezért én, amikor titeket a világot nézlek, akkor én ellentmondásos dolgokat fogok csinálni, és igazán mindegyik én vagyok. Hát én amikor azt éneklem a színpadon, hogy kösz faszfej, hogy a seggembe baszol, mert tudod, hogy ott nincsen petesejt, a testem a tiéd alá hajtod, az életemből meg nem eszel. Akkor a férfiak tényleg azt hiszik, hogy én megköszönöm ezt nekik. Mert akkor ott állt a basszus gitáros, akinek írtam ezt a dalt, érted? Most nem akarok bocsit, hát ha nem nézze az adást. Nem a mostani basszus gitáros, annyit elárulok. Tehát, hogy és ott röhögött a hülye búgó haverjaimmal, érted? Hogy én milyen jó fej vagyok, mert így kéne minden nőnek gondolkodni, hogy jól megköszöni ezt, tudod? és tehát, hogy igen, én nem tudom, mert én ahogy te mondtad az előbb, hogy ezekre a rémes helyzetekre rémes reakciókat adok, és ezek valahogy így megszólalnak, érted? Tehát, hogy én például nem lennék az az ember, aki vagyok, hogyha nem játszottam volna el a férfiak kedvéért, hogy belemegyek a szexista köcsökségeikbe. Akkor nem lennék ott, de most nem akarok hasonló példát, vagyis nem akarom magamat hasonlítani a Madonnához, de ő se lenne ott, ha nem tette volna meg azt a szívességet, hogy egy szextárgyat csinált saját magából gyakorlatilag a világ kedvéért. És mondjuk azért azt tegyük hozzá, hogy az a Madonna baromira nem ostoba. Ezért 20 évig mondjuk én is azt gondoltam, hogy ostoba, mert én nem értettem a számait, meg nem is figyeltem rá, mert szarnak tartottam, de amiket az utóbbi évben csinál, az szerintem szintiszta, nagyon tuti magas művészet. Uh-huh. És majdnem, hogy képzőművészet is.
És egy másik fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy igazából neked a tested, ez egy ilyen nagyon fontos reprezentációs felületed a kezdetektől tulajdonképpen mostanáig. És olyan vagy ilyen szempontból szerintem, mint egy színésznő, vagy mint egy modell. És hogy a színésznők meg a modellek így a testüknek a változásaival küzdenek. Neked ez küzdelmes dolog?
Az, és nagyon unom. Uh-huh. Nagyon unom, és nagyon gondolkozok, hogy kiszállok belőle. Szóval nagyon nehéz csinálni, és nem is vagyok annyira gazdag, hogy jól tudjam csinálni. Tehát ahhoz, hogy ezt mondjuk hasonlóan tud csinálni, mondjuk, mint a Madonna, ahhoz rengeteg pénz kell. Tehát most nem csak arra gondolok, hogy hány forintot vagy dollárt költött el a testére a műtétekkel, meg hány csillió órát edz egy nap, meg stb. Szóval nekem erre nincs pénzem. Tehát, hogy nekem valahol valami olyan utat kell kitalálnom, hogy még nem tudom, mi lesz, de hát ott itt vagyok baromira az öregedés kapujába. Könyörtelenül, hát ugye mindenki, az hihetetlen, de tényleg mindenki ide érkezik, aki nem lesz öngyilkos, vagy nem hal meg korán, autóbalesetben, vagy rákban. Ezt az ember 20 évesen nem kiszi el, meg nem érdekli, és azt gondolja, hogy sosem fog elérkezni. De elérkezik, és utálom, hogy van ez a probléma, és nem tudom, hogy mit fogok csinálni. Uh-huh. Itt nem sincsen, én tökéletes a tavaly Playboy-ba benne voltam, a csipke rózsikás kiállításom kapcsán, ilyen csipke, és ilyen rózsa ágyon feküdtem, mint az Amerikai szépségnek a film borítója, tudod. És felhívott a Playboy, hogy akkor volna egy ilyen nagy interjú, mert ez nagy interjú volt, tehát nem az volt, hogy hadd fotózzanak le azt csá, hanem nagy interjú volt, és by the way, gondolkodtak, hogy hogy kéne megfotózni, és mondták, hogy nem doblám el a rúcimat, és mondtam, hogy de. De hogy mondom, jókor hívtok, baszki, most adtam éppen föl. Most kezdtem el végre nyugodtan zabálni, abba hagytam a rohadt tornázást, tokámban dagadt vagyok. Mondom, tényleg mikor hívjon fel a Playboy, ha nem most? Tehát volt rá 20 életek. És akkor ott még valahogy megpróbáltam magam összekalapálni, és szerencsére 3 hónapja hoztam meg a nagy döntést, hogy én ezt egy elhízott öregnéni leszek, és kész.
Nagyon jó, hogy az előbb szóba hoztad a csipke rózsikás kiállításodat. Több dolog jutott róla eszembe, de először azt szeretném kérdezni, ugye elmondom át, ha a nézők nem tudják, hogy ez a kiállítás Szentendrén volt, és tulajdonképpen egy ilyen rózsákkal, műrózsákkal körülölelt barlang, amelynek a közepén ott fekszik csipke rózsika, akit hát nem sikerült a hercegnek megmentenie. Miért nem lehet?
Nem csak egynek nem sikerült, ott volt a körben a halott csontváz királyfik, mindegyiknek ott volt a korona meg a kard, nem tudtak át ezen a rózsafán.
De miért nem?
Miért? Hát, mert ilyen a világ. Most ez a helyzet. Én azt mondom, hogy most a két nem, és például ez is egy gender kiállítás, gender témája kiállítás, amivel pont semmi probléma nincsen, és nem akarom magamat átműtetni férfinak, hogy ilyen fasságok. Tehát, hogy most az a helyzet, hogy a nő és a férfi nem tud találkozni. Igaziból. Minden megoldás valamilyen kisebbik rossz, hogy most nő és férfi között van. Most, hogy ezt mondom. És most akkor mindenki, aki otthon ül, az nagyjából szerintem a 99%-ban érti, amit mondok, és van egy pár százalék, aki még olyan szerencsés helyzetben, hogy még nem érti. És ez nem arról szól, hogy megöregedett a csipke rózsika, hanem arról szól, hogy az a nő ideál, ami még mindig a fejünkben van verve, hogy egyszer valaki jön a lovon is megment, és szerelmes leszel, és családot alapít, az ott is boldogan élsz, ami mellem ad, az most nem játszik.
Hát és hogy régen se játszott, mert ugye a kiállításod bevezető szakaszában olvasható az eredeti csipke rózsika történet, vagy legalábbis annak egy változata, ahol nem az történik, hogy a herceg bejön és megmenti a csipke rózsikát, hanem álmában megerőszakolja, és aztán elmegy, és aztán a csipke rózsika pedig terhes lesz, és aztán valahogy felébred, és megkeresi a srácot? Ez történik?
Ez nem az a verzió, hogy gyerekeknek olvasgatnak, tudod, az ágyba, az a baj. Pedig jobb lett volna, ha ezt olvasgatják, mert akkor nem, az, így nagyon nehéz élni, hogy ezzel az ábránképpel kezdesz el nőnek lenni, főleg egy olyan világban, ahol most már azért tényleg nem tartunk ott, hogy meg kell köszönni, hogy kifizeted a, nem tudom én, a bablevest, amit megfőzök neked, meg megvarod a ruhámat. Mert ugye régen ez teljesen alaphelyzet volt, hogy egy nőt csak is a férj menthetett ki valamilyen helyzetéből, ami mondjuk nem túl jó, vagy nem tudom. És most szerintem azért nagyon gáz, mert a nő már meg tudja magát menteni, és ez a baj, a férfiak ezért nem tudnak közel menni, tehát ezt gondolom. Tehát most gyakorlatilag azt látom, hogy és ebben például nagyon rossz szerintem nagyon, hát ebben is nagyon rossz a jobb oldal gender mániája, hogy nagyon sok ostobaságot beszél, tényleg olyan fontos dolgokról, amik mindannyiunkat érintenek, nem csak a transzneműeket, könyörgően. Szóval azért kicsit többen vagyunk simán egyszerűen csak nők, mint transzneműek és LMBT-kusok. Szóval nem tudom, hogy miért beszélünk róluk egyébként ennyit, mert ennyiről a kerekesszékesekről is beszélgethetnénk. Érted? Van is róla beszélgetés, de szóval igen, ez az, valószínűleg ez az a dolog, amit te mondasz, hogy a gumicsont oda van dobva. Uh-huh. Hogy ennyire azért mégsem hülyék talán.
Ez nagyon megvilágosító volt számomra a Csipke Rózsika halott című kiállításod, olyan szempontból, hogy amikor a te munkásságodról beszélnek, akkor mindig az explicit szexualitás kerül szóba, de hogy nekem meg az jutott eszembe ezen a kiállításon, hogy ez a szerelem témája az ugyanolyan fontos a munkáikban, ha nem fontosabb, sokkal mint a szexualitás.
És engem hogy a szex egyáltalán nem érdekel egyébként. Sajnos, ezt mindig mondom egyébként, kikészülnek, kiábrándulnak, meghökkelnek. Én ezt az egészet csak játszom. Az, ami a színpadon van, hogy a pinámról énekelek, és vonaglok, mint egy pornosztár, az arról szól, hogy ezt akarjátok látni, nézzétek, és hogyha valakinek van füle, meghallja, van szeme, meglátja, hogy ez egy paródia.
Meg van benne egyébként egy ilyen nagyon erős női kitettség is. Tehát, igen. Hogy hogyan lehet velem viselkedni, vagy hogyan nem lehet velem viselkedni, mit enged meg az a szerep, ami a női szerep. De hogy közben, amit az előbb mondtál a párkapcsolatokról, most akkor megpróbálom ehhez az egészhez hozzákötni, hogy igazából nem a... Igazából azzal van probléma, ahogy... 2021-ben még mindig úgy próbálunk gondolkodni a párkapcsolatokról, ahogy gondolkodtunk róla a 19. században.
De vagy csak mondjuk 20 évvel ezelőtt különben, nem kell olyan messzire menni. Uh-huh. Igen.
Tehát, hogy a Csipke Rózsika a halott tárlat is valami ilyesmit próbál akkor kikezdeni? Vagy ezzel játszik?
Hát... Én azt gondolom, hogy nem kell egy művésznek ilyen nagyon okosnak lennie, mint amit most elválsz tőlem. Mert a művész, képzeld el, az a hírem, hogy alapvetően egy ilyen teljes ösztön lény, bármennyire is néz ki okosnak, mint aminek én kinézek. Ha-ha. De hogy gyakorlatilag én csak érzem a világot, és kinyomom magamból a tükörképét, a képét, és nem feltétlenül tudom megbeszélni még a pszichiáteremmel se, hogy mi az Istenért történnek velem azok a dolgok, amik történnek. Én egy helyzetet látok, ami velem történik, és amikor erről beszélek, hogy velem mi történik, akkor mindenki megőrül, és azt mondja, hogy velem ugyanez van. Tehát gyakorlatilag azt mondom, hogy gyakorlatilag Az a modern nő, aki most tényleg, aki még akár 20 évvel ezelőtt sem voltunk, még itt Magyarországon sem, mert baromi sokat változott azóta is az élet, az most azt gondolom, hogy megközelíthetetlen a férfiak részéről, mert a férfiak is belehalnak abba, hogy közel akarnak menni, és a lány is meghal abba, hogy nem tudják megközelíteni.
Na de pont erre gondolok, hogyha viszont nem ebben a hős mítoszban gondolkodunk, akkor lehet, hogy egyszerűbb a helyzet. Tehát, hogyha nem egyszerűbb,
mert nem értik a férfiak, hogy már nem kell senkit megmenteni, érted? Aha. És hogy változott a szereposztás. Uh-huh. Tehát, hogy most már sajnos azt kell mondjam, és ilyenkor mindig egy kicsit így szétdurran az agyam, hogy igazából egy nő azt is kérheti, hogy cseréljünk szerepet, tudod? Bármennyire is nem volt igazságos az a leosztás, hogy a nő volt a szolga. De mégis így van 3000 éve, vagy ki tudja mennyi, érted? Akkor egy kicsit mondjuk én nem kérhetném, hogy most legyél a szolgám. Érted? Hogy én mint alkotó művész, mint művész ember, tökéletesen magamra vagyok hagyva, mert én nekem nem segít senki. Mert a férfinak nem segít, nem jut eszébe, hogy segítsen. Tehát egy nő simán beáll egy alkoholista, drogos, lepukkan csávó mögé, eltartja, főz rá, takarít rá, mondjuk, mert ő egy nagy író. Tudod? Vagy mondjuk ő a Picasso. És amíg a Picasso festi a képet, addig a két csaj lent verekszik a létre alatt, hogy kimoshassa ki a Picasso bugyját. Tudod? Én azt akarom, hogy nekem segítsenek. Hogy szálljanak meg, lássák azt, hogy bizonyos szempontból egy teljesen életre képtelen ember vagyok, aki csak annyit szeretne, mint egy férfi, hogy legyen kirakva neki a tiszta ruha, meg az ebéd, meg a vacsora, meg legyen bevásárolva.
Én csak egy utolsó dolgot szeretnék tőled kérdezni, és az az, hogy volt ez az ínséges elmúlt egy évünk, ami mondjuk kiállítási szempontból is borzasztóan az volt. Kétféle dolgot szoktam hallani most művészektől. Az egyik típusú ember azt mondja, hogy ez egy baromi inspiratív időszak volt neki, és tudott a munkájára koncentrálni, és a másik típusú pedig azt mondja, hogy rettenetes depresszióba zuhant, és képtelen volt dolgozni. És mivel a beszélgetésünk elején, bár lehet, hogy ezt a nézők nem látják, de amikor bejelentkeztünk, akkor ott eldugdostál a háttérben képeket, ezért arra következtetek, hogy te most valamin dolgozol. Mi? Igen. És milyen volt az időszak neked?
Hát a depresszióról annyit szeretnék mondani, hogy üdv mindenkinek a klubban. Tehát amit ti, a világ, most megéltetek ebben a másfél évben, én úgy vagyok 20 éve. Érted? Én mosom a kezemet, legszívesebben maszkba lennék, gyűlölöm, ha hozzám érnek, ne adjanak puszit találkozáskor, mert nem értem, hogy tök vadidegen emberek miért akarják ide rakni az én arcbőrömhöz az ő arcbőrüket. Ezt nem értem, és folyamatosan szorongok, amiatt, hogy valamilyen betegséget elkapok. Tehát, sziasztok, hello, én itt vagyok ebben a buliban, 20 éve megérkeztetek, hogy érzitek magatokat? Rosszul? Jól van, akkor most nem mindenki rosszul érzi. Egyfelől, másfelől, meg én még a balhé előtt most már el szabad mondani a nevét, eddig azt sem mondtuk el, a Kovács Dáviddal dolgozom együtt valamilyen ügyön, azt még most nem mondhatom el, hogy mindegy, tök titkos ügy, most Londonban nyitott viccből egy galériát a belvárosban, a Dávid, és ő támogat is ebben a projektben, és azért nem akarom megmutatni, de lehet, hogy most is látszik, na mindegy, nem annyira lényeges. Hát ez is egy gag lesz, ez is egy nagyon erős művészeti és társadalmi kettős kérdés probléma felvetése lesz, és ezt még így nem akarom senkinek sem mondani, és én ezt gyártom gyakorlatilag. Tehát, hogy nekem ez az idő arra jó, mondjuk, hogy az én életem nem nagyon változott meg egyébként a vírustól. Az első három hónap nagyon ijesztő volt, amikor tényleg nem volt maszk, meg nem volt kézfertőtlenítő, mert semmilyen fertőtlenítő sem volt, és rettenetes híreket. Az nagyon megijesztett engem is, tehát akkor gyakorlatilag reggel felkeltem, és megittam egy deci pálinkát, tehát hogy azzal indítottam. És csak utána ültem két órát a kanapén, és csak utána el tudtam kezdeni élni. Szóval az nagyon nagy rettegés volt, de onnantól fogva nekem, én tehát az én életem egy ilyen totális bezártság, és egy ilyen totális, gyakorlatilag ilyen magányos, egyedüllevős, kevés barátos, egypasis, egyszerelmes sztori. És tehát nekem ilyesmi volt az életem eddig is, és mondom, gőzerővel készülök egy ügyre, ami most már remélem, hogy most már ősszel elő tudjuk bányászni, mert sajnos nem lehet interneten csinálni. Tehát ez egy olyan gag, amihez baromira kell a közönség. Tehát
Magyarországon is láthatja majd a közönség?
Tessék?
Magyarországon is láthatja majd ezt a közönség?
Igen, abszolút, sőt, Magyarországon csináljuk.
Aha, oké. Okay. Hát akkor várjuk, és akkor addig tippelgetünk, hogy vajon mi is lehet az. Nagyon okay. szépen köszönöm, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést.
Majd rácsörgök, vagy csörög rám, ha látod, és beszéljünk róla. Jó lenne Minden. Beszélni róla egyébként.
Köszönöm szépen. Köszi.
Oké, én is kösz. Szia.